Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Itt vagyunk Attilával a szlovénverés másnapján. Kicsit fáradtan, kicsit kóbában, kicsit megrészegülten. Neked még ott van a vigyor az arcodon? Ami a harmadik körülben láttunk?
Hát igen, igen. Az, újra meg újra visszagondolok erre a mérkőzésre, akkor óhatatlanul előtör belőlem ez a kicsit ilyen meglepetésszerű mosolygás, hogy már megint mit műveltek ezek a fiúk, mert ez tényleg most már nehéz szavakat találni ezekre a fordulatokra, amiket képesek vagyunk a mérkőzéseken végrehajtani a pozitív irányba, ugye, mert azt már megtanulhattuk a magyar vállalatottól, nem csak a férfitől, hanem nőitől is, hogy rossz irányba képesek vagyunk bármire, de mostanában tényleg azt lehet elmondani, hogy a pozitív irányba is egészen elképesztő fordulatokat tudunk beépíteni a meccsekbe.
Igen, ráadásul úgy, hogy ennek igazándiból nem nagyon van előszele, amikor az ember nézi az első félidőket. Tehát tényleg erről már beszéltünk egyszer, nem? Hogy olyan, mintha nem lenne összefüggés az első meg a második félidő között néha. Nagyon érdekes. Itt vagy?
Például még a norvégok elleni mérkőzésen is azt érezte, hogy igazából az első fél időben sem játszottunk rosszul, csak becsúszik egy-két apró hiba, amelyik megfordítja az eredményt, vagy úgy tűnik, mintha nem játszanánk azt, amit szerettünk volna, pedig lehet, hogy csak egy-egy adott labdám, vagy egy rossz döntésem múlik egy szerencsétlen esetben, és a másik csapat pedig azt kihasználja. De valóban, tehát a szlovénok ellen is úgy tűnt, hogy az első fél időben valahogy nem indul a gépezet, illetve egy ideig jó ment, aztán utána fölén kerekedtek a szlovénok, viszont a második fél időre ez teljesen megváltozott, és én azt mondom, hogy szabadalmaztassuk a magyar edzői triónak ezt a csere taktikáját, amit én úgy hívnak, hogy az úgynevezett kiéheztetős stílus, ami abban érhető tetten, hogy az első fél időben nem tesszük be a csere játékosainkat, hogy tovább éheztessük őket, hogy a második fél időre egészen dupla motivációval tudjanak beszállni, illetve hogy az ellenfélt bealtassuk, és azt higgyék, hogy hát ez most már menni fog.
És ez van ennek egy harmadik aspektusa is. Nem tudom, hogy hallottad-e Gulyás Pista nyilatkozatát, aki azt mondta a meccs után, hogy igen, ők is látták, hogy Győri Matyi elejt egy labdát, meg elejt két labdát, de direkt nem akarták lehozni, nehogy azzal azt éreztessék vele, hogy hát öreg, itt nem hibázhatsz, mert akkor azonnal cserélünk, hanem hogy megvan a bizalom, nem taktikai hibákat csinált, hanem egész egyszerűen valószínűleg kapkodott, ideges volt, és nem akarják, hogy azt érezzék a játékosok, hogy úristen, itt nem lehet hibázni, mert akkor azonnal lecserélnek.
Hát nyilvánvaló, hogy ennek van egy ilyen üzenete, és ez nagyon pozitív, csak ugye a cserénél mindig az a nehéz, hogy a csere az egy kétirányú folyamat. Tehát az az egyik dolog, hogy nem cserélem le azt, aki hibázik ezért, amit mondasz. Viszont a másik oldala pedig az, hogy ott ül a padon az a játékos, aki már majd fölrobban, hogy mehessen bejátszani. És amikor azt látja, hogy nem megy a játék, hogy hibáznak, és még mindig nem küldenek be, ennek meg van egy olyan oldala, ami nem feltétlenül pozitív ugye a cserejátékosok számára, de el kell ismerni, hogy itt eddig a második fél időben, amikor bedobták a cseréket a harcba, akkor ez pozitívan ütött ki, és vagy vissza, és nem úgy ment be a pályára például Nagy Bence, hogy már annyira türelmetlen volt az első félidői várakozás után, hogy a másodikba elrontott volna mindent, hanem ki tudta magából hozni azt a pluszt, ami kellett a meccshez, vagy tényleg a ligetvári példája az még eklatánsabb, hogy hát ezt kérdezik tőlem itt a sajtó központban, hogy hát a liget várni, hát ez hogy, hogy ez védőjátékos, ha így lő, hát. Szóval tényleg ez egészen...
Tegnapi harmadik félidő fele körülbelül erről szólt. Ugye Pásztor Pista, Vadkerti Attila, Petur Andris, ott voltam én, így aztán hívtuk Nagy Lacit, meg Patrikot, konkrétan semmit, tehát próbáltuk megfejteni a rejtélyt, és igazándiból konkrét választ senki nem adott, illetve hát Patrik azt mondta, hogy hát végre bebizonyíthatta, hogy jó támadó játékos, mert őt egyébként roppantul zavarta, hogy őt elkönyvelték védőnek, és Spanyolországban is azt mondja neki az edzője, hogy menjél föl, fiam, aztán lőjél, és akkor mindig jobb, mint hogyha adsz egy rossz passz. És én nem tudom, én ebből az egészből azt szűröm le, hogy amit te is sokszor szoktál mondani, meg tényleg minden kommentátor elmond néhányszor, hogy ez a kézilabda, ez néhányszor nagyon összetett játék, egyébként meg nem olyan bonyolult. Tehát, hogy valóban jössz nagy lendülettel, felugrasz és bevágod. Persze most nyilván eltúzom, de voltak éppen fejben dől el valószínűleg a 30-40%-a az egésznek, hogy elhiszi ez a kétméteres óriás, hogy ő be tudja lőni a Ferlinnek. És elhitte.
Így van, illetve hát ugye azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen nagyon jól tette lehet érni azt, amiről beszéltél tulajdonképpen, hogy ugye van egy ligetvári Patrik, aki az első félidőben nem nagyon játszott támadásban, jön a második félidőbe és lő egy hibátlan 5-5-öt, azért, mert bemegy az első lövése a második, és utána látszik, hogy már úgy megy oda, hogy engem nem érdekel ki a kapus, ki az ellenfél, hogy ott áll a Blagotinsek szemben velem, átdomom a feje fölött, aztán bemegy. A másik oldalon pedig ott van egy Borut Macskovsek, aki egészen parádésan kezdi a mérkőzést. Ugye az első fél időben felszállt az égbe, és oda lőtte a góljait, ahova akarta, és elég nagy félelmet keltett bennünk, hogy az élete meccsét fogja játszani. Ő pedig visszajön a második fél időben, és az első két lövését kirúgja a Mikler Roli a kapuból, illetve hát nem a kapuból szerencsére, hanem a kapu bami előtt bemenne a labda, és onnantól kezdve ez a Macskovsek, aki előtte hihetetlen maga biztosan dobálta a gólokat 9-10-11 méterről, már nem tud több gólt lőni, mert ő meg átesett abba a lelki állapotba, hogy már egy picit elkezdett remegni a keze, kicsit már gondolkozott, mielőtt eleresztette a labdáit, és onnantól kezdve egy teljesen más játékos lett. Tehát itt a két irányba láttuk, hogy mennyit jelent az a fajta önbizalom, ami a lövések elengedésekor a játékosokban van. Egyébként ez az egész lövés csapatra igaz volt, tehát az első fél időben azt hiszem 16 góljukból 14-et átlövésből lőttek, egészen kiválóan lövöldözve messziről. A második fél időben pedig szinte... Talán Dolenec volt az, aki tudott messzebbről gólt lőni, de nem nagyon sikerült nekik 9 méterről betalálni.
Igen. Egyébként Ligetvári Patrikot látva, nekem eszembe jut, nem teljesen ül a hasonlat, de mégis Csoknyai Pista esete, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy akkor te éppen külföldön voltál-e, vagy itthon, hogy Csoknyai Pistát évtizedeken vagy éveken keresztül elkönyvelték abszolút stabil védőjátékosnak, és egyszer megsérült mindenki, a Sotonyi, meg az Éles, meg minden, és muszáj volt elkezdeni a támadásban játszani. És olyan brilliánsan játszott, és szórta a gólokat, mindenki csak nézett, hogy úristen, ilyet tud, és aztán kiderült persze sokaknak, akik ezt nem tudták, hogy korábban ő jó pár évvel ezelőtt támadott, csak egyszer elkönyvelték védőjátékosnak, és nagyon könnyű abban a skatujában benne maradni, úgyhogy én rohadtul megértem ezeket a játékosokat, mert azért most egy kézilabdázó nyilván nem azért lesz kézilabdázó, hogy gyömöszölje az ellenfelet a vonal előtt, hanem az, hogy vagy védjen nagy lövéseket, vagy lőjön gólokat. Tehát ezt nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy valaki védőjátékos akar lenni. Nyilván ilyen kategória nincs.
Tényleg nem hiszem, hogy gyerekkorában erre gondol egy játékos, amikor elkezd kézizni.
És egyébként szerintem Macskovsek első félidei teljesítményét is ez magyarázza, hogy nyilván marhára ki van akadva a veszprémiekre, hogy ott csak védekezik, most elmegy Szegedre, ott nyilván szeretne támadni, és le is nyilatkozta a meccs előtt, hogy hát ő nem védőjátékos, ő támadó, és szeretné ezt bizonyítani. Óriási plusz motiv, ráadásul ugye a másik padon ott ül Nagy László és Gulyás István.
Igen, az biztos, hogy a védőjátékosoknak a lelki világában Nagyon ritkán látjuk azt, hogy ők azt gondolják magukról, hogy ők nem tudnának támadni. És amikor lehetőség van, akkor bebizonyítani, csak ez nagyon nehéz egy idő után, ugye, mert nincs meg az az automatizmus, hogy a támadási variációkba hogy lépnek be, hogy bátran a kaput támadják. A másik oldala viszont ennek a történetnek azért a védő játékosnak lenni az egy biztos csapattapságot és egy biztos helyet jelent a pályán. Tehát azért megnézed a nagy csapatokat, ahol védő specialisták vannak, úgy kezdik az összeállítást, hogy ők biztos ott vannak, míg egy átlövő, hogyha rossz formában van, akkor lehet, hogy nem fog pályára lépni. Tehát van egy előnye is jó védőnek lenni, hogy ott aztán kirobbanthatatlan pozíciót tudsz a pályán kiharcolni. Tehát azért nem kell őket annyira sajnálni, de az tényleg fantasztikus, mikor egy ilyen fiú, akiről azt gondoljuk, hogy hát a támadásban nem biztos, hogy igazán eredményes tud lenni, jön és egy ilyen szériát produkál, és már ott tartunk tényleg, hogy követeljük a csapatba, hogy hát jöjjön már, akiket várja átlövőbe is, hogy lőjünk egy-két gólt Messiről. Ez talán nagyon jól szimbolizálja ennek a csapatnak az erejét pillanatnyilag, hogy tényleg minden játékosunk képes arra, hogy ha bevetik itt ott amott, akkor kihozza magából a maximumot, és ez egy elvitathatatlan érdeme szerintem a szakvezetői triónak, hogy abszolút önbizalomon tudja jelenleg tartani a válogatottban a játékosokat.
De hát ugyanez igaz Nagy Bencére is, nem? Hát szóval gondold el, hogy milyen a sors, nem? Hát hogyha Máté nem sérül meg, akkor lehet, hogy soha a büdös életben a válogatott közelébe nem kerül Nagy Bence, aki ugye egy nagyon tehetséges fiú, de hát elkönyvelték egy kicsit ilyen renitens, kicsit ilyen öntörvényű, kicsit ilyen pesti vagánynak. Most valamennyire kényszerhelyzetben volt a válogatott, és behívták, és nézd meg, és fölmegy, és bevágja, és oszt, olyan labdákat ad, tehát nem csak, hogy bevágja, hanem irányítóként, klasszik irányítóként is jól muzsikál, és gyakorlatilag, ha ezt most már nagyon nem rontja el a későbbiekben, akkor úgymond megcsinálta saját magát, mert innentől kezdve Nagy Bence ott van a kézilabdás térképen.
Egyértelmű, hogy föliratkozott most azok közé, játékosok közé, akiket szemmel fognak tartani, és hát komoly dilemmát fog ez okozni szerintem a válogatott szakvezetőinek későbbiekben. Hogy
amikor, ugyanez, gondolkodtam én is, ugyanez.
Amikor Lékai Máté visszatér, amikor Juhász Ádám visszatér, amikor Bodó visszatér, amikor Ancsin Gábor visszatér, akkor valamelyik újukat meg kell majd harapni, mert akkor egyszer csak túl sokan leszünk, de hát egyelőre ezt a problémát ezt hagyjuk a jövőre. Bár hozzáteszem, hogy most azért egy olyan helyzet van, hogy tényleg egy ilyen eufóriában vagyunk, és már azt számolgatjuk, hogy tudunk elődöntősök lenni, meg olimpiai selejtezőt vívni. És ilyenkor is kell azért egy picit már arra gondolni, hogy egyszer csak visszatérünk a földre majd.
Persze.
És az ellenfelek ugyanúgy, mint a női válogatottban föltűnt fiatal játékosainkat elkezdik kielemezgetni, és mikor majd fölmennek lőni már ezek a játékosok, és a kapusok már háromszor, négyszer védtek ellenük a nemzetközi mezőnyben, akkor egy picit megváltozik a helyzet, és akkor jönnek majd a nehéz pillanatok, mikor úgy kell bizonyítani újra meg újra, hogy már ismerik őket, már felelősség van rajtuk olyan értelemben, hogy nem tudnak úgy kimenni egy versenyre, ahogy most mentek ki, mert azért ez ideális volt abból a szempontból, ugye, hogy a Nagy Laci kifejezetten azt nyilatkozta az EB előtt, hogy semmilyen elvárás nincsen. Hát az a semmilyen elvárás az ugye nem nyomja a vállukat, és ez a semmilyen elvárás, ez szerintem egy indokolt volt, szemben például, amikor arról beszélünk, hogy a női válogatottal szemben túl nagy volt az elvárás, mert az is indokolt volt, és nyilvánvaló, hogy ez a csapat a következő világversenyre már nem küldhető ki úgy, hogy semmilyen elvárás nincs, mert hogy a fenében lenne tőlük elvárás, amikor így tudnak játszani, akkor az lesz már a standard, hogy ezt újra produkálják.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt mind a kettőt szóba hoztad, mert szerintem is ezt nagyon érdemes már most rögzíteni, mielőtt itt teljesen elszállnánk magunktól, hogy ennek egy olyan pszichés vetülete van, ami soha többet nem lesz. Soha többet nem lesz ezeknek a játékosoknak, mert ahogy mondtad, soha többet nem mehetnek úgy ki egy világversenyre. Ó, hát mindegy, hát rosszabb esetben tanulunk egy kicsit. Tehát innentől kezdve ez nincs, és videózni fogják őket, és nézni, és készülni rájuk. Hát úgy itt van hátra Rojémi esete, ugye, aki elmondta a VB előtt, hogy ő már rettek attól, hogy pontosan ismerik és tudják, ami egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Látszott is egyébként a teljesítményén a VB-n, hogy mekkora a különbség, amikor direkt rákészülnek, és mekkora, amikor nem. Na, de ezt most hagyjuk. Csak
hát persze, de hát ez erről szól a top nemzetközi kézilabda, tehát elmondhatjuk, hogy a Szágózenre is ezen az Európa-bajnokságon mindenki készül duplázott erővel, és azért így van. Nem annyira látszik rajta, hogy ez zavarná.
Hát, na, ezt akarom mondani, hogy ez lesz a következő, amit meg kell ugranunk, mert azért ez magyar kézilabdában általában inkább teher szokott lenni, mint dopping, amikor van elvárás, amikor van nyomás, amikor meg kell mutatni, hogy mi jók vagyunk, hogy az is felszabadító erejű legyen, mert egyébként tud az is lenni.
Igen, és egyébként van még egy aspektusa, ugye, hogy ezek után azt fogják követelni nyilván joggal a szurkolók, hogy hát ezek a fiúk játszanak a Szegedben, meg hát,
úgy,
a Veszprémben. És akkor, és valószínűleg, hogyha így játszanak, akkor ezek a nagy klubok is azt fogják mondani, hát gyerünk, akkor kipróbáljuk őket. De akkor már nem elég az, hogy egyszer-egyszer fölmegyek, aztán nagyon jól játszok, hanem akkor folyamatosan kell jól teljesíteni, de hát ez lehet az útja tényleg a stabil nemzetközi szintnek.
Fú, ma reggel nagyon egy húron pendülünk tényleg, mert ez a másik, amit tegnap gondolkodtam, hogy valószínűleg ez az EB, ez most egy új vonalat kell, hogy nyisson, át kell gondolnia a Veszprémnek meg a Szegednek az igazolási stratégiáját, mert innentől kezdve, igen, nem lehet megmagyarázni majd a magyar szurkolóknak, hogy ó, hát mi azért igazolunk külföldieket, mert nincsenek jó magyarok, akik bevágják tízről, hát nincsenek. De vannak. És ez most egy hát, nagy...
Minden esetre Ligetvári Patrik úgy tudom, hogy visszatér a Veszprémbe, úgyhogy ő neki lehetősége lesz már ezt egyből a jövő szezonban bizonyítani.
Így van. Na, minden esetre ez nagyon jó hír. Jó, próbáljunk meg megfejteni még egy rejtélyt, amiért egyébként roppant hálásak lehetünk Ljubomir Vranješnek. Hát nevezzük ezt a bombács rejtélynek, mert oké, azt értem, hogy az elején nem kezd vele, kicsit összezavarja a fejénket, bár a Gulyásik azt mondták, hogy erre számítottak. Na de az, hogy 48 percig jegeli a padon azt a Deján Bombácsot, aki az előző meccsen élete legjobb teljesítményét nyújtja, és aki egyébként is a világ egyik legjobb irányítója, ez teljesen érthetetlen. Tehát erre nincs, számomra nincs észszerű magyarázat, hogy miért nem legalább a második fél idő 10. percében, vagy nem mintha bánnám, csak nem értem, hogy ezt miért csinálta.
Ezt szerintem eltaktikázta Vranješ. Az első fél idő az jól sikerült nekik, tehát ott egyébként jól játszott a Zarabec, úgyhogy az nem indokolta, hogy lecseréljék, de kétségtelen, ahogy megfordult a menete a mérkőzésnek, azért azt lehetett érezni, hogy egyszer csak a magyar válaszot kezdte dominálni ezt a meccset, és az történt, amit mi szerettünk volna, és a szlovénok jöttek mindig úgy, hogy engyelíteniük kell, hogy nehogy elmenjenek a magyarok, és megállt a támadó játékuk, az a nagyon magabiztos átlövő sor, amelyik az első fél időben szétlőtte a magyar kaput, az már nem funkcionált úgy. Az első fél időben ők remekül cseréltek, azt tegyük hozzá azért, mikor Cechte jött, ő is jó volt, Henigman is beverte egyet, amikor bejött bal átlövőbe, és gyakorlatilag minden cseréje ült Vranješnak. A másodikban viszont teljesen egyértelmű, hogy túl későn cserélte be Bombácsot, mert ahogy bejött Bombács, egyből nagyon veszélyes helyzeteket teremtett, és nagy szerencsénk volt, hogy a Blagotinseket lehozta egy időre Vranješ, és Zabicsot kihagyott egy létfontosságú helyzetet az ő szempontukból. Aztán, amikor visszajött a Blagotinsek, ő is kihagyott már, úgyhogy ez szerintem, ha visszanézi Vranješ, akkor nem fog jó érzéssel üdögelni a padon, mert valószínű, hogy túl későn hozta Bombácsot, hogy igazán meg tudja fordítani ezt a meccset.
Igen, na de hát ez legyen az ő problémájuk. Meghallgattam volna azért azt a tegnapi Bombács-Vranješ beszélgetést a meccs után valamikor, meg kíváncsi leszek, hogy a szlovén sajtó ezt most hogy kezeli, ugye azok után, hogy másfél éve elütöttük őket a VB-től, most lehet, hogy egy éremtől fosztjuk meg őket ezzel a győzelemmel. Na de hát foglalkozunk saját magunkkal. Még mindig nagyon kusza ez a csoport, számolgattunk itt össze-vissza. Én azt gondolom, hogy ötödikek már nem nagyon lehetünk a csoportban, vagy ahhoz nagyon-nagyon rosszul kéne alakulnia mindennek, de tényleg odaérhetünk az elődöntőre is. Tehát, hogy...
hát az a furcsa helyzet van, hogy tényleg nem sokkal lettünk okosabbak. Olyan verziók is vannak, hogy tulajdonképpen ha negyedikek vagyunk, úgyse tudunk olimpiai kvótát szerezni. Van olyan verzió, hogy 6 pontunk lesz, és avval elődöntősök vagyunk, de van olyan, hogy 6 ponttal nem tudunk elődöntősek lenni. Tehát tényleg most itt minden lehetséges, és azt látjuk az összes eredményt tekintve, hogy talán a norvégok kilógnak, és magabiztosan veszik az akadályokat, de ne felejtsük el, hogy ők az utolsó meccset a szlovénokkal játsszák, ameddigre már ők lehet, hogy bejutottak az elődöntőbe, úgyhogy elképzelhető, hogy az utolsó szlovén-norvégon a norvégok már pihentetnek, és az egy könnyű 2 pont lehet a szlovénok számára, tehát itt bármi előfordulhat, ugye az izlandiakat, akit egy picit már talán temettünk, hogy nem tudnak beleszólni itt a fontos dolgokban, tegnap nagyon jól játszottak, megint megverték a portugálokat, versenyben vannak, a portugálok is versenyben vannak, holnap lesz ugye egy szlovén-portugál, ami létfontosságú mind a két csapatnak, úgyhogy sehol nem vagyunk még igazából, de ott vagyunk, hogy a kezünkben van a sorsunk, és az eddig bejött.
Igen. Na most, ami itt még téma volt, és téma folyamatosan, ez a rettenetesen kevés idő az utolsó két meccsünk között. Annyira kevés, hogy néhányan azt feszegetik, és én hajlok rá, hogy egyetértsek velük, hogy az szabályellenes is. Mert hogy ugye az utolsó meccsünket, az utolsó előttit, kedden majd 20:30-kor kezdjük Svédország ellen. És másnap 16 órára vagyunk kiírva a portugálok ellen. És van az EHF-nek egy olyan leírt, tehát ez nem ugye, hallott direktívája, hogy 18 óra pihenésnek, ezt hangsúlyozom, rest, ezt írják, el kell telnie minimum 2 meccs között az EB-n. Na most ezzel a reszttel én azt gondolom, hogy megdől ez a kezdés számít, bár egyesek szerint, például a kézilabda szövetség szerint a kezdésre vonatkozik ez, de hát ugye a meccs alatt nyilván nem pihenünk, tehát az egy vicc lenne, hogyha ez a kezdés időpontra vonatkozna. Ha pedig a befejezésre vonatkozik, akkor ha 22 óra 1 perckor ér véget a magyar-portugál, ami simán benne van, mert láttunk már 91 perces kézilabda meccset, sőt hosszabbat is, abban a pillanatban nincs meg a 18 óra. Akkor már csak 17 óra 59 perc van.
Hát ne nagyon reménykedjünk, hogy ezt az EHF-nél bármilyen módon figyelembe fogják venni, mert hogyha lehet, hogyha egy perce később ér a meccs, akkor majd nem 16-kor kezdünk, hanem 16-1-kor, és akkor megvan a 18 óra.
Jó, ezzel kár szerintem... Látni, hogy ez egy vicc az egész, tehát ezt elrontották nagyon.
Ez mindig így egy nagyon komoly sakkozást igényel a szervezőktől, hogy hova tegyék a pihenőnapokat. Azért tegyük hozzá, hogy most azért jóval több pihenőnap van már, mint korábban volt, tehát én játszottam olyan EB-t, ahol szinte minden nap játszottunk egymás utáni napokon. Ehhez képest most azért idáig egy szabad nap, egy meccsnap ritmusban játszanak a fiúk, és egy ilyen dupla meccs lesz. Hát abból kell kiindulni, hogy az ellenfeleknek ugyanez van. Tehát a portugál válogatott lehet, hogy egy órával hamarabb elmehet pihenni majd, vagy kettővel, ami számít. De hát nekik is azért egymás után 2 nap kell majd játszani, és nekik is ugyanolyan fontos meccseik vannak.
Ez abszolút tény, én is így gondolom, csak kicsit szembe megy ez az egész azzal, ami pont az elmúlt időszak, elmúlt hónapok tendenciája volt, ugye a játékosok felázadtak, nyugodtan mondhatjuk, vagy használhatjuk ezt a kifejezést a túlzott igénybevétel ellen, és az EHF fűtfát megígért, hogy majd erre odafigyelnek. Na most egy középdöntő csoport utolsó körében, pont az utolsóban, nem meghagyni egy nap pihenőt 2 meccs között, nem létezik, hogy ezt nem lehetett volna jobban kisakkozni. Ezt egyszerűen nem tudom elképzelni.
Hát igen, hogyha csütörtökön játszottak volna, akkor ugye a pénteki elődöntőre nincsen pihenőnap. Tehát nagyon nehéz ezt jól beosztani. Ha pedig ugye szombaton játsszák az elődöntőt, mint korábban is vasárnap a döntőt, akkor egy pont az elődöntés a döntő között.
Igaz, jogos.
Tehát itt egyszerűen túl kevés nap van egy héten, és hát így is azért most már 2,5 hétre elhúzták a versenyt, úgyhogy ebben szerintem nem érdemes foglalkozni, ebben együtt kell érni, és bízni kell abban, hogy a magyar válogatott elég jó állapotban továbbra is fizikailag, ahogy beszélgettem itt az orvosi stábbal, igazából a korábbi versenyekhez képest nagyon kevés olyan sérülés van, ami aggasztja őket, és hát a játékidő is összességében, abban együtt, hogy van egy-két fiú, aki azért túl van terhelve, elég jól sikerült forgatni. Itt az lesz a kérdés, hogy van egy olyan előnyünk, hogy a holnapi napon az utolsó meccset játsszuk ugye a svédek ellen, amikor látni fogjuk már egy picit jobban az eredményeket, és lehetséges, hogy van egy olyan verzió, hogy ez a svéd meccs nem lesz nekünk annyira fontos, és akkor akár ezt fel is áldozhatjuk a pihenés oltárán.
Így van. És mielőtt elköszönnénk, arra kérlek, te is szórj egy pici hamut a fejedre, mert itt ugye az EB előtt sokat beszélgettünk arról, hogy áll fel ez a stáb, és ugye ott van Tord Eriksen a csapat mellett erőléti edzőként, és hát szóvá tettük, hogy milyen furcsa, hogy miért a női vonalról jön erőléti edző, és miért nem máshogy oldották meg. Hát Tord valószínűleg zseniális munkát végez, mert nagyon jó erőben vannak a fiúk. Hát Gulyás Pistos tegnap elmondta, hogy hát mi arra játszottunk, hogy a szlovénok majd elfáradnak, és mi jobban bírjuk. És tényleg ez történt, mi tényleg jobban bírtuk, minden meccset jól bírunk a végéig, úgyhogy valami itt elég jó kappol.
Ezt én szívesen szórok hamut a fejemre, de az a helyzet, hogy én nem azt mondtam, hogy a Tornak nem kéne a válogatottnál dolgozni, hanem én abból az oldalból közelítettem meg, hogy miért nem a lányokkal dolgozik.
Jó, ez
a lányoknál meg úgy tűnik, hogy szükség lett volna jobban a munkájára. De hát nem lennék meglepve, hogy az új női stábban Zele Gábor mellett feltűnne erőnléti edzőként ismét a norvég szakember. Úgyhogy tényleg remek munkát végez, és azt is hozzá kell tenni, hogy a férfi válogatottnál korábban az én tudomásom szerint nem volt erőnléti edző. Tehát itt ez egy újdonságnak számít, és ennek megvan a hozadéka. Pedig ez nem mindig olyan egyértelmű, tehát itt azért vannak játékosok, akik először nagyon meglepődtek, hogy hát a mérkőzés napján még elmegyünk a konditerembe, hát milyen dolog ez, nem vagyunk hozzászokva, és kicsit kétkedtek a dologba, de utána rájöttek, hogy hát ez tök jó, és jól érzik magukat, tehát van ennek egy ilyen tanulási folyamata a játékosok számára is, úgyhogy egyelőre tényleg ezen a vonalon is jól teljesítünk, mert jól hasznosul az a munka, amit a Tordi csinál.
Így van. Na, úgyhogy egyelőre ez egy nagyon szép történet, és reméljük, hogy még íródik egy pár napig. Attila, te is, meg ti is pihenjétek ki magatokat, mert rátok is rátok fér. Elég komoly erőltetett menet ez a stábnak is, persze ilyenkor, amikor sikerek vannak, akkor azért ezeket könnyebben veszi az ilyen akadályokat az ember. Veletek pedig minden bizonnyal csütörtök reggel vagy szerda este találkozunk a portugál meccs után. Ezt egy valami írhatja felül, hogyha valamilyen csoda folytán úgy alakulnak a dolgok, amit egyébként nem nagyon tudok elképzelni, hogy már a svéd meccs után eldől a sorsunk. Azt szerintem kizárt egyébként. Nem hiszem, hogy ott már...
Hát itt annyiféle verzió van, hogy lehet, hogy ilyen is van.
Úgyhogy tegyük egy picit.
De viszonylag kicsi az esélye, igen.
De minden bizonnyal meg fogjuk várni mi is a következő kézivezérléssel a középdöntő végét, és akkor egész biztosan már tiszta kép rajzolódik ki előttünk, hogy van-e tovább az EB-n, és ha nincs tovább az EB-n, akkor meg hogyan tovább, és tudunk valamiféle mérleget is vonni. Úgyhogy köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.